Előadásom a templom, mint a közösség identitás médiuma kicsit elvont, ez egy sokkal konkrétabb dologról fog szólni. Veselényi Garai Andor tanár úrnak némi köze van ehhez a témafelvetéshez is, mint ahogy a maga a konferencia ötlet is egy párbeszédből alakult ki, ahol ő vetette föl tulajdonképpen azt a gondolatot, hogy tartsunk egy ilyen konferenciát. És ezek közben vetültek fel olyan kérdések, amikre úgy gondoltam, hogy mindenképpen érdemes beszélni, ami tulajdonképpen a templomépítészetnek egy eléggé partikuláris kis szeletkéje, de egy olyan dolog, amit manapság tulajdonképpen mondhatom azt, hogy megosztja a templom tervezőket, vannak, akik fontosnak tartják, és vannak, akik nem tartják fontosnak. Nevezetesen azt, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet, vagy fontos egyáltalán, hogy a közösség megjelenjen az épületen. Ugye, hogyha azt nézzük meg, hogy miért is hord az ember ruhát, az elég egyértelmű, hogy a ruha nem azért kerül az emberre kizárólag, mert hogy hideg van, tehát hogy az időjárástól megvédjen minket, hanem nagyon sok olyan közösségi üzenetet hordoz, tulajdonképpen médiumként működik, egy olyan felületként, amelyikkel kommunikálunk a környezetünkkel, hogy tulajdonképpen milyen közösségbe tartozunk, mit gondolunk a világról, mit gondolunk most éppen egy adott rendezvényen, egy adott dolgon belül, és ez nagyon komolyan befolyásolja a mi saját személyiségünket is. És beszél azokról a szerepekről is, amit betöltünk a társadalomban. Ugye nem csak olyan helyzetben, mint egy ilyen színdarab közben, aki éppen felvesz valamit, hanem akkor is, amikor valaki mondjuk azért öltözik föl talárba, mert ő egy lelkésznő, mint a képen látható, de hát tudjuk, hogy az összes közszolgálatot betöltő ember be van öltözve, itt is a rendezvény szerzelő lányok azonnal fölismerhetőek a ruhájukról. Tehát, hogy a feladathoz is tartoznak öltözékek. Ugyanígy az is nagyon fontos, hogy a ruhával tudunk beszélni arról, hogy mit gondolunk a kultúráról, mennyire fontos nekünk, vagy mennyire nem fontos, mit gondolunk nagyon-nagyon sok olyan egyszerű dologról, amiről ha úgy direktbe megkérdeznek, nem biztos, hogy tudnánk válaszolni, de a ruhával mégis elmondunk nagyon sok mindent magunkról, például azzal, hogy mennyire drága a rajtunk lévő ruha, vagy hogy mennyire kötődünk egyfajta divathoz, mennyire vagyunk kötöttek egy közösséggel szemben, vagy mennyire tartjuk éppen lazának és utasítjuk el ezeket a szabályokat. Na most ez persze csak egy hasonlat volt és egy eszköz arra, hogy az építészetről, vagyis hogy a házról beszéljünk, mert én azt gondolom, hogy az a ház, amiben élünk, az ugyanennyire a mi külső ruhánk, csak egy réteggel kijebb van. Ahogy egy háznak sokféle karaktere lehet, sőt kell is, hogy legyen, ugyanígy a ruházathoz hasonlóan ez is nem csak a hideg ellen véd bennünket, hanem ugyanúgy üzeneteket hordoz, ugyanúgy kifejez bennünket, és ugyanúgy meghatározza a körülöttünk lévő dolgokat, sőt azt is meghatározza, hogy például le kell mennünk egy szintet, hogyha vétszere le akarunk menni, vagy nem. Ugye ezek ilyen kényszerek, amiket ugyanúgy megkapunk tulajdonképpen az épülettől. Itt a fotókon éppen egy ilyen kevésbé igényes, meg kevésbé tehetős épületeket mutattam be annak kedvéért, hogy érzékeltessem azt, hogy nem csak egy lehetőség egy ilyen épület, hanem akkor is közléseket hordoz, ha mi nem szeretnénk ezeket a közléseket adott esetben elmondani magunkról, mert nem szeretnénk büszkék lenni arra, hogy esetleg nekünk nincsen pénzünk egy adott dologra, vagy nincsen lehetőségünk, vagy nem is úgy gondolnánk, ha megtehetnénk, de ez a kényszer, ez ugyanúgy jellemző ránk, hogy nem tudunk kilépni belőle. És hát az épület beszél a környezetünkről is, a környezetalakításnak a lehetőségeiről, vagy éppen a lehetetlenségeiről, hiszen ezeket a házakat inkább azért hoztam elő, mert itt azok a belső kényszerek vetülnek ki, hogy tulajdonképpen nem sikerült formákkal, nem sikerült építészeti eszközökkel valamit elmondani, amit a színezést használó valamiért nagyon fontosnak tartott. És az épület ugyanígy beszél a hagyományról, a hagyományhoz való viszonyról, akkor is, hogyha ez egy ilyen archaikus, régi valami, de akkor is, hogyha ez a hagyomány valami fajta újabb hagyomány, például az, hogy mit jelent kassainak lenni, amit azt itt ma már hallottuk. És azt gondolom, hogy nem csak egy egyén lakik egy házban, hanem ugyanígy, ezt ki lehet tágítani, a közösség is házban lakik, persze, ha van közösség, és annak van háza, mert mind a kettő dolog lehet, hogy nem működik. Tehát nem hiszem, hogy egy bevásárló központnak a közönsége feltétlenül egynemű közösségnek tekintendő, de ugyanakkor egy templomba járók, az feltétlenül egy közösségnek tekinthetők, és ha nincs pénzük templomot építeni, hanem csak valahol meghúzzák magukat, az ugyanúgy jellemzi a közösségnek az anyagi erejére és sok mindenére, mint akkor, amikor módjuk van arra, hogy ezt akár egy épületben kifejtsék. Tehát azt gondolom, hogy egy épület az ugyanúgy a közösségnek a gyökerekhez, kultúrához, divathoz, pénzhez, sok minden dologhoz való viszonyát jellemzi, mint ahogy egy egyénnek a viszonyát. Ezért idéztem ugyanazokat a dolgokat. És ugyanúgy a szerepre is igaz, hiszen egy közösség éppen úgy a társadalomban betölt egy szerepet, akkor is, hogyha ez a szerep esetleg egy leosztott szerep, és nem ő választja. És ezért azt gondolom, hogy egy középület egy közösségnek az épülete alapvetően, persze mondtam rá ellenpéldát már magam is, és a közösségnek az arculatát, identitását, személyiségét, anyagi lehetőségeit, a kultúrával, múlttal való kapcsolatát fejezi ki, ha jó az épület. És persze, hogyha él a közösség, mert ezt mindig hozzá kell tenni. És hogyha ezt az egyház épületeken keresztül kezdjük vizsgálni, hogy ez mit is tud jelenteni, akkor példának okáért a zsidóknak az elhelyezkedését mutatom be néhány képen. Gyakorlatilag az, hogy hova épültek zsinagógák. Itt most ez egy bonyhádi példa, nagyon jól látszik, hogy az utcavonaltól behúzva a hátsó kertekbe valahova telepítették az épületeket. A fekete felületek azok egyházi épületek, nem csak zsidók, hanem egyéb templomok, zsinagógák, mások is. A sötétebben jelölt épületek azok zsidó közösségi épületek, és a többi pedig általában zsidók lakta épület, mert egy ilyen hozzáférésem volt. Ugyanez Nagykanizsán is bemutatható, itt is a telkek végében eldugott helyzetben jelenik meg a zsinagóga, de nem kell messze mennünk, hiszen a debreceni történelmi helyzetük ezeknek az épületeknek ugyanígy általában igen rejtett volt. Amiből világosan leolvasható az, hogy ez a közösség a nagyobb közösségben egy ilyen rejtett, kevésbé előtérbe helyezett, ha tetszik, hátraszorított helyzetben volt, ami az ő lehetőségeiket ebben a tekintetben ugyanúgy visszatükrözi. Vannak azonban szándékolt gesztusok is ezeken a zsinagógákon, hiszen amikor a keleti kontextus megjelenik az épületen, az nem azért jelenik meg, mert ők nem tudtak jobbat kitalálni, vagy azért, mert ez a kor divatja, hiszen ez a többi épületre a korban nem jellemző. Ők egy olyan saját nyelvet kerestek, amelyikkel ők el tudják mondani a maguk hovatartozását, a maguk identitását ki tudják fejezni. Ebben az értelemben ez ilyen médium felületté válik, ahol ők kifejezik azt, hogy ők ide tartoznak, ők egy közösség. Hasonlóképpen egy másik példát ide hozva, a máramarosi templomokról mutatnék egy-két ilyen képet. Ezeket elég jól tematizálta egy Kovács, nem tudom sajnos a keresztnévét, úr, és az ő összefoglalás alapján olyan karakterjegyeket hozott össze, amelyikből az világosan látszik, hogy az az öt alaptípus, amit ő bemutat, és amit itt végigvetítettem, hogyan jelenik meg, mindegyik fából épült, ami persze természetesen nem, ismét nem divat kérdés, hogy fából épül, hanem az egy jogilag meghatározott dolog. De az, hogy milyen formájú az épület, az teljesen egyértelműen nem határozható meg ilyen jogi eszközökkel. Tehát azért olyan az egyik típus, és azért olyan a másik típus, mert azzal ki akarták fejezni, hogy ők oda tartoznak, nekik olyat kell, vagy nekik olyat fontos építeni. Ez az utolsó, az egy picit liturgikusan is más, hiszen az egy huculukrán templom, de a többi épületben a liturgia, a rítus teljesen ugyanaz, tehát nem a rítus határozza meg, hanem tulajdonképpen, ha tetszik a divat, ha tetszik a öltözködés mód, amivel az épületet megépítik. Bemutatnék egy harmadik ilyen hosszabb példasort erre vonatkoztatva. Aki járt már Szentendrén, feltűnően sok szerb ortodox templom található ott. Nyilvánvalóan lenyomata ez annak a helyzetnek, amikor a török előre nyomulásával 1600-as években tehát fölmenekülnek ezek a szerbek Szentendrére, és ott igencsak egyértelműen barokk templomokat építenek. Majd ez a nyomás enged, és ők visszaköltöznek, és elkezdenek építkezni. mondhatnék Belgrádot is, de én Nándorfehérvárt mondok, tehát annak a területnek a közelebbi vizsgálata ez a néhány rajz, amit most be fogok mutatni. Tehát egy nagyon szűk terület tulajdonképpen, mint egy egyetlen megyényi terület. Ezen belül azt vizsgálom, hogy mikor és miféle épületeket építenek. A török idők után alig egy-két épület marad, amit egyáltalán romokból vissza lehet építeni. Tehát ha a mai anyagot nézzük, összesen ezen a területen 3 épületnek van meg a nyoma, és abból csak 2 építettek föl. Tehát az épületállomány viszonylag új ilyen szempontból. A színezett területek, egy pillanatra visszamegyek, a területnek a kiterjedését mutatják, nyilvánvalóan ahova a befolyás egyáltalán ki tudott terjedni. Ezek ilyen történelmi határok. A szürkébb terület volt egy régi terület, amit a szerbek ilyen nagyon maukénak tekintenek, hogy az volt itt a régi határ. Szemlátulagnak vissza kellett húzódnia egy picit, ezt jelöli a piros, és egy ilyen borzalmas színű lilával jelöltem azt a még későbbi állapotot, még jobban vissza kellett vonulni. Ugyanakkor viszont az első időszakban a száván túli területen, tehát ami ott észak-nyugaton található, ott már meg tudnak indulni az első építkezések, amik egy ilyen hagyományos barokk épületek, tulajdonképpen mindenféle megkülönböztető jel nélkül. Tehát ha azt nézzük, hogy miben különbözik mondjuk a Batajnicai templom, ami 1785-ben épült, mondjuk egy olyan templomtól, ami nálunk megépülhetett volna bárhol, egy katolikus templom, nagyon kevés olyan elemet találunk, ami tényleg megkülönbözteti ezt a templomot ettől a birodalmi baroktól. Nem tudom, hogy Fenék nevű községnek mi a pontos fordítása, mert nem találtam meg magyarul. Oda egy ilyen kolostor épület épül, szintén még a baroknak a jegyében különösebb egyéni jeleket nem nagyon mutat, illetve már mindjárt elég hamar megjelennek azok a kis gesztusok, amik még épületelemnek nem nagyon nevezhetőek, hogy a szentély apszis előtt egy ilyen szélesedés indul meg, de még csak néhány deciméteres mérettel az elején, hogy épp hogy csak egy ilyen jelzésértékű szélesedés jelenik meg. Itt a Progári templom éppen csak lehet látni, hogy egy ilyen kis alig kiálló épületrész jelenik meg, és ez tulajdonképpen már ennek a kornak a jele. Ugyanez a Borcsai templomon 1798-ból, ahol már egy pici gesztus megjelenik. Ha ezeket az épületeket kívülről nézzük, hagyományos barokk templomok, tulajdonképpen ha nem keresi az ember ezeket a jeleket, akkor nem is olyan nagyon feltűnőek, hogy itt megindult egy ilyen sajátos karakternek a megjelenése. A későbbiekben ez a karakter elkezd erősödni, és megjelennek ezek fölerősödik ez az oldalirányú kiterjedés. Nem tudok magyarázatot rá, hogy ez liturgikusan valamivel alátámasztható-e. Minden esetre ezek a templomok már olyan alaprajzi gesztust mutatnak, amelyik teljesen egyértelműen erre a vidéknek a saját anyaga, hogy így mondjam. Közben ez a terület visszanyeri a saját függetlenségét, és ettől kezdve megint változik a gesztus, és egy új divat, hogy így mondjam, terjed el. Ezek a centrális középkupolás templomok, amik szinte a korábbi építkezési módnak az ellenpontját a saját szerb identitásnak a kifejezéseként jelennek meg. Ugye ezek az 1878-as függetlenné válás utáni, illetve az a körüli időkben épülnek. Tehát nem véletlen egyáltalán, hogy egy ilyen nagyon erős formai váltás figyelhető meg ezzel kapcsolatban. És ez azzal együtt igaz, hogy ezek a minták, amikre épülnek, ezek visszamennek azokra a templomokra, amik megmaradtak a török előtti időkről, tehát amivel ők tulajdonképpen egyfajta önazonosságot tudnak kifejezni.